Monitor délután. Élő magazin műsor a 94.2-n. Minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András. Turizmus panoráma. A turizmus gazdasági szerepéről.
Máté Kinga a vendégem, a Magyar Turisztikai Ügynökség belföldi igazgatója, és kettős az apropója a mai beszélgetésünknek. Egyrészt benragadó milliókról is beszélhetünk, ugye szép kártyával kapcsolatban, vagy egy fontos határidőről, inkább így szeretném mondani. A másik pedig vissza is érdemes tekintenünk, hiszen 5 éve bocsátották ki az első Széchenyi pihenőkártyát. Kíváncsi vagyok, hogy értékeli ön, és a szakma mit hozott a magyar idegenforgalomnak, a hazai turizmusnak ez a fajta kezdeményezés, ez a lehetőség.
Igen, ez a jubileumi évforduló, ez az 5 év, ez azt gondolom, hogy tényleg egy kis visszatekintésre ad alkalmat. Azt kell, hogy mondjam, teljesen egyértelműen, hogy a szép kártya meghozta azt a fajta reményt, ami a megalakításakor, a kialakításakor a kormányban élt. Egy elképesztően erős belföldi forgalom élénkítő eszköz. Most már elmondhatjuk azt, hogy a kereskedelmi szálláshelyeken fizetett szállásdíjak 25%-át szép kártyával fizetik a magyar vendégek. Ez egy nagyon jelentős, tetemes szám, ha belegondolunk abba, hogy ez egy 100 milliárd forintos tétel gyakorlatilag. Azt is tudnunk kell, hogy már több mint 1 millió kártya tulajdonos van. Gyakorlatilag a kafetéria rendszerben minden komolyabb cég, aki jelentősebb összeget szán kafetériára, a szép kártya lehetőséget nyújt a munkavállalóknak, és ezzel élnek is a hazai lakosok, és valóban úgy érezzük, hogy leginkább szállásra, illetőleg vendéglátás igénybevételére használják ezt a kártyát. Azt is azért be kell, hogy valljuk, hogy a tapasztalataink alapján a vendéglátás zsebből fizetett étkezéseknek egy része nem csatlakozik szállás foglaláshoz is. Nagyon sokan a mindennapi étkezésüket, munkahelyi étkezésüket oldják meg ebből a szép kártyás zsebből, úgyhogy mi nagyon örülnénk annak, hogyha ez valamilyen módon megoldható lenne, hogy a vendéglátási zsebnek az igénybevétele is köthető legyen a szálláshelyen kapcsolatos.
Lehet rajta finomítani.
Abszolút lehetne. Ugye most már ez a három zseb, ez jó megoldás, mert átjárhatóak a zsebek, de lehet, hogy egyébként egyszerűbb lenne egy zsebes megoldás, ahonnan sok minden fizethető, de a legfontosabb az lenne, hogy leginkább szállást lehessen belőle fizetni, mert az igazi keresletgenerálást ez jelenteni.
Azon gondolkoztam, hogy olyan szépen terült el ez a kártya, tehát nem csak az 1 millió vásárlónál, egy igénybevevőnél, hanem a szolgáltatóknál is. Tehát nem csak a nagyok, meg nem csak a wellness szállók, meg nem csak a hévizek, hanem úgy jól mindenféle csillagnál, meg mindenféle napraforgónál ez a dolog úgy jól működött.
Igen, teljes 93.000 négyzetkilométeren, hogy így fogalmazok, rádöbbentek arra a szolgáltatók, hogy elfogadóhelynek kell lenniük, mert nagyon szívesen fizetnek a hazai lakosok.
Hát főleg, hogyha minden ötödik lakos vagy vendég ugye ezzel akar fizetni, akkor nyilván ebbe bele kell lépni.
Ez abszolút így van, sőt minden negyedik ugye 25% miatt. Igen, a Nemzeti Parki Látogatóközponttól kezdve a Pannonhalmi Látogatóközponti mindenütt elfogadnak már szép kártyás fizetést, ez egy nagyon jó dolog. Egyébként 2,55 milliárd forint van még a kártyákon, amit el lehet használni. Ugye azt ne felejtsük el elmondani, hogy amiről most beszélünk, hogy fel kell majd használni május 31-ig, azok a 2014-es feltöltések. Tehát a mostani szabályok értelmében tulajdonképpen több mint 2 évig lehet a feltöltött összeget folyamatosan, igény szerint, a felhasználó igénye szerint, ez egy nagyon felhasználó barát kártya egyébként, rugalmasan felhasználni, és a maradékokat kell most, a 14-es maradékot kell most elköltenünk május 31-ig, és ez az összeg az, ami 2,55 milliárd forint.
Van már tapasztalás, hát látják azt, hogy évről évre mennyi marad általában, mert az utolsó napokig, és aztán a finishbe, hogy fogyasztja ezt a lakosság. Valamennyi marad a végén, ugye?
Valamennyi mindig marad. Igen, van már egy trend, így 5 év alatt, ha már szabad így trendekről beszélni, van egy trend. Azt gondolom, hogy teljesen jó ütemben fogynak egyébként a kártyán található összegek. Nagyjából egyébként összességében 1 milliárd forint körüli összeg szokott maradni a kártyákon. Ezt úgy kell körülbelül elképzelni a rádióhallgatónak, hogy ez van olyan kártya, ahol csak 10 forint marad, de van, ahol mondjuk 3000 forint, tehát ez nagyon változó összeg, de összességében körülbelül 1 milliárdról beszélünk, ami 1,5% a teljes feltöltött összegnek, ami nagyon jó arány egyébként. Magyarul több mint 98,5%-át felhasználják a kártyatulajdonosok arra a célra, amire kapták ezt
a
pénzt.
Az a maradék az hova megy ilyenkor?
Az a maradék jogszabály szerint a munkáltatónak megy vissza, annak a munkáltatónak, aki nekünk ezt a kártyát, ezt a kafetéria lehetőséget annak idején 2014-ben biztosított.
És ugye ennek is érdemes lenne utána járni, hogy itt is van esély a finomításra, ugye, mert 10-20 forintok, meg 1000 forintok utalásnak nem sok értelme van. Az mindenkinek csak gond, az utalónak is, meg aki kapja, és lehet, hogy ezt egy nagy közös zsebbe kéne megint csak tenni, és akár a turizmusra, belföldi turizmusra, marketingre lehetne fordítani.
Igen, ilyen elképzelés van.
Volt erről szó.
Volt erről szó, és van is ilyen elképzelés most, és azt gondolom, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség, ez a frissen újra alakított és újabb dinamizmussal rendelkező társaság most rajta van azon, hogy ez a pénz ez lehetőség szerint jól használódjon el, mert valóban a három szépkártya kibocsátó bank számára sokszor banktechnikailag megoldhatatlan az, hogy 10 meg 20 meg 50 forintokat oda-vissza utalgassanak egy munkáltatónak. Úgyhogy volt erre vonatkozóan javaslatunk, én bízom benne, hogy ez át fog menni, és én mindenki számára megfelelő megoldást
ami szeretek. A dolgot egy picit árnyalja, hogy az Európai Bíróság az idén kötelezettségszegést állapított meg a kártyák a szabályozásával kapcsolatban, ugye jól mondom, tehát voltak ilyen hírek is, meg vannak ilyen hírek is, illetve vannak ilyen félelmek, hogy ez a kártya tud-e tovább menni, ha már ennyire népszerű, látjuk a számokat, látjuk az adatokat.
Igen, sok mindenkiben van ilyen értelemben félelem, nyilván a szolgáltatók oldaláról is van egyfajta izgalom, hogy akkor mi lesz, hogyan tovább megy, nyilván a kártya tulajdonosok részéről is van egyfajta elvárás, hogy ha már van kártyája, akkor azt fogja, hogyan tudja majd a továbbiakban használni. Én annyit tudok erről mondani, hogy született arra vonatkozóan elképzelés, és azt gondolom, hogy a jelenlegi turisztikai ügynökségi vezetés részéről ez maximálisan támogatott is, hogy ez hogyan lehetne megoldani úgy, hogy maradjon a szép kártya, és továbbra is egy keresletélénkítő eszköz legyen belföldön. Én bízom benne, hogy ez mindenki számára pozitív tartalmú lesz, meg fog maradni a szép kártya, és mindenképpen a belföldi hazai turizmus fogja tudni szolgálni a továbbiakban is.
Jön a Magyar Turisztikai Ügynökség belföldi igazgatója, és sok témában beszélgettünk az elmúlt években. Tudom, hogy imádja a szakmáját, és tudom, hogy minden a belföldi turizmus. Itt nagyon sok szakemberrel beszélgettem az elmúlt hetekben, hónapokban arról, hogy egy nagyon furcsa idegenforgalmi szezon lesz ez az idei, hiszen a külföldi foglalások megtorpantak, az talán 50%-ban megálltak, a magyar vendég még nem tudja, hogy hova utazzon, vagy hova berepüljön külföldre. Vannak félelmek, és vannak bizonyos országokon komoly fenntartások, és ez mindenképpen kedvez a belföldi turizmusnak. Nem tudom ezt másképpen mondani, nagyon sokan fognak nyilván úgy dönteni, hogy autóval elmennek Horvátországba, vagy itthon maradnak, és esetleg új célpontok után néznek. Azt akartam csak mondani, hogy ez mindenképpen jó a belföldi turizmusnak, ez egy nagyon jó év lehet.
Igen, ez egy nagyon-nagyon furcsa helyzet, de valóban így van, hogy az a Európában érzékelhető biztonsági probléma, amit itt mindannyian ugye érzünk nap, mint nap, meg halljuk a híreket, ez a belföldi turizmust feltétlenül erősíti, és ez egy nagyon jó hír, mert már most is ugye több mint 50% a belföldi vendégészakák aránya a teljes összesen kereskedelmi szálláshelyeken belül, tehát átléptük az 50%-os csodahatárt, hogy így fogalmazok, vagy álomhatárt, ugye még évtizedekkel ezelőtt, vagy egy fél évtizeddel ezelőtt, ez egy olyan 40% körülbelüli arány volt, 2000-ben olyan 25-30% körüli arány, úgyhogy ez gyönyörűen emelkedik, ez egy csodálatos dolog, úgyhogy közben a torta teljes egésze is nő, tehát egyre többen utazunk, több vendégészakát költünk el, külföldön is, belföldön is, és a több külföldi is jön hozzánk, de ehhez képest ebből a nagy tortából a belföldiek aránya még mindig egyre magasabb, és évről évre magasabb. Viszont ez az izgalom, hogy így fogalmazzak, hogy az európai utazásoknál mindenki inkább kivár, vagy vár, vagy utolsó pillanatban dönt, vagy közeli célpontra utazik, ez a beutazó turizmusban is érzékelhető lesz majd. Úgyhogy erre is azért fel kell tudnia készülni szerintem a hazai turizmusnak, meg elsősorban Budapestnek, de szerencsére a budapesti számok is egyelőre pozitívak. Úgy tűnik,
nem összehasonlítható biztonság szempontjából, hogy egyelőre ez a régió, vagy akár Egyiptom, hogyha
így van, épp ezt akartam mondani, hogy Budapest ilyen értelemben egyelőre még mindenképpen egy biztonságos úti célnak tekinthető, és bízunk benne, hogy sokáig így is lesz. És szívesebben utaznak ide valószínűleg Európából a megszokott turisták is, vagy újra visszatérnek egy hosszú hétvégére, mintsem, hogy elmenjenek azokba a világváros európai fővárosokba, ahol azért ezek a terrorcselekmények felbukkannak, és ahol ezek a merényletek történtek, amik az utóbbi időben voltak észlelhetően.
Még egy dolog, ami eszembe jutott, hogy hallgattam önt, azért mióta mi ismerjük egymást, és komoly átrendeződések voltak itt a belföldi idegenforgalmi kínálatban, amiket itt említett az elmúlt év tizedeket. Hát mondjuk Észak-Magyarország szárnyalása az elmúlt 3-4 év, vagy 5 évben volt tapasztalható és látható, amikor először volt olyan érte, ugye, hogy ők a Balatont is megverte, ugye, jó volt, olyan volt?
Volt, de ők a 2 milliós álomhatárt lépték át annak idején, az nekik egy óriási dolog volt. Igen, Észak-Magyarország egy nagyon szép példa, aki az elmúlt időszakban nagyon jól feljött, ott olyan fejlesztések voltak, és olyan átgondolt turisztikai attrakciófejlesztések, átgondolt pozícionálások, kistérségek, kis régiók esetében is, gondolok itt ilyenre, hogy Mátra, vagy Tokaj, vagy Eger, vagy Miskolc környéke, akik érezhetően ilyen magterületek az észak-magyarországi régióban, de nagyon szépen jönnek föl, hogy igen, az észak-magyarország egy jó példa, és én nekem van egy titkos favoritom, hogy így fogalmazzak.
Ezt akartam kérdezni, hogy a több lábon állást akartam mondani, hogy ez a magyar idegenfogam belföldön egyre inkább több lábon áll, tehát nem csak már Balaton, meg Budapest, meg még egy-két dolog.
Igen, az én titkos favoritom az tulajdonképpen az alföldi régió, a két régió együtt, tehát észak-alföld, dél-alföld. Én úgy gondolom, hogy most ez a két régió lesz az, ami részben a hazai belföldi belső turizmusban, részben pedig a román, lengyel, szlovák, esetleg ukrán, szerb oldalról, tehát a környékbeli országokról.
Hiszen jönnek ezekből az országból.
Így hozzá. Van, szerintem most itt lesz egy boom, hogy így fogalmazzak. A számok is ezt mutatják, de a tapasztalataink is azt mutatják, hogy az érdeklődés óriási, az észak és dél-alföldi részben gyógyfürdők, részben gasztronómiai kínálat, részben kulturális megújított látogatóközpontok, kastélyok, gyönyörűen megújultak alföldi városok, mezővárosok az elmúlt időszakban. Nekem személyes tapasztalatom is, meg szakmai tapasztalatom is az, hogy tényleg hihetetlen fejlődésnek indult ez a két régió, úgyhogy én igazából titkos tippként őket hozom az idei évben példaképpen. Szerintem ez a két régió, észak-alföld, dél-alföld nagyon komolyan fog akár kétszámjegyű növekedést is hozni, mind a belföldi, mind a beutazó turizmusban.
Nem mondok butaságot, mert Észak-Magyarországra sem gondoltam ilyen titkos favoritként én néhány évvel ezelőtt, de ez izgalmas feladat az önöknek is, nyilván az egész turisztikai szakmának divatba hozni egy új régi új térséget, és azt mondani, hogy én az Alföldre megyek nyaralni, egy alföldi, vagy mezővárosba megyek nyaralni, akár több napra, akár egy hétre. Ez ma még szokatlan, vagy ma még egy kicsit olyan furcsa. Az, hogy Balaton az igen, a hegyekben, mennyire nálunk vannak, igen, de ez még be kell hozni.
Igen, én azt gondolom, hogy még talán szokatlan, de már semmiképpen nem ciki. Szerintem azt mondani, hogy én Gyulán nyaraltam, vagy az, hogy én Makón voltam a családommal nyáron nyaralni.
Én azt gondolom, meg kell mutatni ezeket a
meg kell
gusztokat.
Mutatni, és bármilyen furcsa hangzik, és ez most nem, hogy milyen udvariasságból mondom, vagy nem azért mondom, mert ez egy kincstári optimizmus beszél belőlem, hanem tényleg komolyan gondolom, mint szakember, hogy igenis vannak olyan térségek ma Magyarországon, amik sokkal, de sokkal többet jelentenek már, és sokkal többet mutatnak az odalátogatónak, mint az bárki gondolja, aki nem járt 15-20 éve mondjuk Gyulán, vagy nem járt Orosházán, vagy nem járt akár Szegeden, akár tényleg Makón, Szentesen, Hajdúszoboszlón, Cserkeszőlőn, Debrecenben, Nyíregyházán, most csak, hogy észak-alföld, dél-alföld, de akár mondhatnám Pápát, vagy mondhatnám Zircet, vagy Székesfehérvárat, vagy Komáromot, de mert a Közép-Dunántúl is egy titkos favoritom, de őket jövőre látom be futónak jönni. Tehát érdemes elmenni, és újra visszamenni azokra a helyekre, ahol az ember régebben járt, 5-10 éve, vagy akár 20 éve járt, vagy akár egy osztálykirándulás kapcsán járt 30 évvel ezelőtt. Óriási változások vannak a vidéki Magyarországon, hogy így fogalmazzak, és minden korosztálynak és minden elvárásnak meg tudnak ezek a helyszínek felelni. Nem olyan régen volt egy összeállításunk arról például, hogy bármilyen furcsa hangzik, hivatásturizmusban, üzleti turizmusban is tud a vidék már újat hozni és újat mutatni, mert gasztronómiában, kultúrában, borászatban, kultúrában, különleges helyszínben, nagyon hangulatos vidéki kis apró csodákban, amik rejtetten vannak még egyre, nem mindenki ismeri őket, de 15-20 fős nagyon komoly minőséget is produkálni képes helyek vannak már. Ezeket érdemes újra felkeresni, újra elmenni, és akár nem is úgy, hogy szabadidős turistaként elmenni, hanem üzleti turistaként is érdemes egy meetinget, vagy egy komolyabb üzleti eseményt már vidéken megszervezni, mert annyira sok plusz élményt ad, hogy akár az üzleti sikereinket is növelhetjük ezzel.
Nagyon szépen köszönöm. Máté Kinga, a Magyar Turisztikai Ügynökség belföldi igazgatója volt a vendégem. Köszönöm.
Én is köszönöm.
Turizmus panoráma. A turizmus gazdasági szerepéről.
Szerdi Zsuzsanna a vendégem, a Hotel Lícium Debrecen igazgatója. Kezicsókolom.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
Nézegettem a honlapjukat, és láttam, hogy talán első helyen van most a Hotel Stars csillagokról szóló cikk vagy bejegyzés, hogy a minősített szállodák fontosságára hívják itt fel a figyelmet. Azt gondolják, hogy ez a fajta edukáció, ez most időszerű és fontos és lényeges Magyarországon?
Mi nagyon fontosnak tartjuk, mert lényeges, hogy a vendégek kapjanak arról információt, hogy egy szálloda minősített vagy nem minősített, mi alapján teszi fel a homlokzatra a 4 csillagot.
Érdekes, mert beszélgettem én már szállodaigazgatókkal ezzel a programmal kapcsolatban. Nagyon diplomatikusan fogalmaznak, de öntől is megkérdezem, hogy miért van olyan, akár Magyarországon, hogy fönn vannak a csillagok, és igazából nincs meg a minősítés? Tehát tisztább helyzetet teremt ez a fajta lehetőség, ez a fajta áttekinthetőség, nyíltság?
Hát sajnos vannak ilyen szállodák, akik már akár a megépülés kor, vagy egyáltalán csak úgy autodidakta módon fölteszik a csillagot, és bizony nem mindegy, hogy a vendég, amikor bemegy egy házba, vagy igénybe veszi a szolgáltatást, akkor valóban 4 csillagot kap, vagy csak megkapja azokat a szolgáltatásokat, amit a szálloda úgy gondol, hogy egy 4 csillagnak illik adni. Én szerintem lényeges, hogy a vendégek és a mindennapi felhasználók kapjanak arról információt, és igenis keressék azokat a szállodákat, akik hivatalos minősítésen is átestek, mert a hivatalos minősítés Az egy olyan keretet ad, és egy olyan biztonságot, hogy biztos, hogy megfelel azoknak a kritériumoknak, amit minimum teljesíteni kell egy bizonyos csillagnál, egy 3 csillagnál, 4 csillagnál, vagy 5 csillagnál.
Az önök szállodája a Lícium esetében ugye 4 csillagról beszélünk, és ha jól tudom, itt van 250 vagy 270 pont, ugye, amit teljesíteni kell tudni egy szállodának, hogy ezt a 4 csillagot elnyerje.
Igen, 270 kritériumrendszer van ebben a minősítési rendszerben. Itt két oldalról kell teljesíteni bizonyos minimum feltételeket. Egyrészt megvannak a minimum feltételek, amiből egy adott kategóriánál meghatározott számot mindenképpen teljesíteni kell. Másrészt pontozásos rendszer ez a 270 kritérium, és megvannak azok a ponthatárok, amit az egyes csillag kategóriákhoz el kell érni.
Nyilván mi vendégek nem tartjuk fejben, nem is tudjuk, nem is ismerjük ezt a 270 pontot, szerintem 30-40-et lehetne felsorolni, ha jól megerőltetnénk magunkat, de nyilván az összes többi is nagyon fontos, ugye, ami azért nincs a vendégek szem előtt, most van-e minibár, meg van-e recepció, meg milyen a kövezet, meg milyen a burkolat, meg nem tudom hányféle bekészítés van, tehát rengeteg mindent tudunk mi is mondani, de nagyon sok van még, amiről nincs fogalmunk, de nagyon fontos lett szakmai szempontból.
Igen, hát nagyon sok vendég csak azt látja egy szállodában, hogy szép, vagy nem szép. De ez még a minősítés nem ettől függ. A minősítés függ például a szolgáltatás struktúrától, tehát 3-4-5 csillagban, ahogy ugye felfele építkezik a rendszer, egyre több olyan szolgáltatást tud igénybe venni, amit az alatta kategóriában nem. Tehát például egy mi szállodánk esetében nem mindegy, hogy van külön internet lehetőség minden szobában, vagy csak a közösségi terekben, van-e külön business corner, a business cornerben van-e külön nyomtatási lehetőség, vagy csak egy számítógép van benne, tehát számos olyan többlet szolgáltatást tartalmaz egy-egy felső kategória, amit első pillanatra nem lát a vendég, de ahogy beköltözik és ahogy igénybe veszi a szolgáltatást, szüksége lehet rá, és itt kezdi el azt érezni, hogy tényleg hát én most egy 4 csillagban vagy egy 5 csillagban vagyok, mert itt ez is, az is, az a szolgáltatás is rendelkezésre áll.
Hogy látja, ez a kampány csak néhány hete folyik tulajdonképpen, de a vendégek érdeklődőek, tehát érdekli őket, hogy egyébként mit tud a 4 csillag, mit kell tudnia annak a szállásnak, vagy szállásadónak, hogyha az ember pontosan tudja, és tudja követni, hogy igazából mit miért fizet, és mit miért követelhet?
Hát pont azt várjuk ettől a kampánytól, hogy még érdeklődőbbek legyenek, és tudatosabban figyeljenek oda, amikor szállodát választanak, hogy az a szálloda egy minősített vagy nem minősített szálloda. Egyébként felfedezünk némi érdeklődést, mert van, hogy megkérdezi a vendég, hogy nálunk van ez vagy az, mert ő ezt várja el egy 4 csillagtól, vagy ha esetleg egy vendég reklamál, ami szerencsére nálunk nem jellemző olyan gyakran, de ha reklamál és valamit keres, vagy valamit nem olyan minőségben kap, akkor szoktam mondani a vendég, hogy hát akkor ez most 4 csillag? Még egyszer mondom, nem a mi szállodánkról van teljes egészében szó.
Ami egyébként azért még zavart okozhat nálunk az, hogy szerencsére egyre több magyar jut el külföldre, és máshol, más földrészeken azért a 4 csillag az jelenthet mást is, többet is, de inkább talán kevesebbet, és aztán utána nehéz a viszonyítás, nehéz visszatalálni a Hotelstars rendszerhez.
Igen, hát a Hotelstars rendszer bár azért ez egy uniós rendszer, tehát ennek azért sok-sok országa tagja, tizenvalahány országa tagja, ami azt jelenti, hogy ezekben az országokban már egységes ez a minősítés, tehát ha elmegyünk mondjuk Lengyelországba egy négycsillagos szállodába, akkor körülbelül ugyanazt a minőséget kapjuk, mint mondjuk Magyarországon. Nagyon jó a kérdés, mert pont arról szólna ez a minősítés, hogy világszerte, tehát ha a világ bármely pontjára megy a vendég, akkor tudja azt a kategóriát megtalálni, amit ő elvár, és hát bizony hallunk időnként kirívó eseteket, hogy mondjuk tunéziai szálloda magát négycsillagosként adja el, és látjuk a rémisztő képeket, hogy még kétcsillagosnak sem felel meg. Bizony jó lenne, hogyha ez a világon is egységes lenne. A nemzetközi szállodaláncoknál azért ez az egységes minősítés, meg kritériumi rendszer azért jellemző, tehát egy Intercontinentalnál, egy Mariottnál, egy Accorláncnál a világ bármely pontján ugyanazt a kategóriát, ugyanazt a standardet kapjuk. Én bízok benne, hogy világszinten is az irányba megyünk, amit mondjuk a Hotel Stars Union is képvisel, hogy minél egységesebben kezeljék a belépő országok ebben a rendszerbe. És akkor az a fogyasztóknak is jó, mert egy olyan támpontot ad, amivel már biztonsággal választhatja mondjuk Szingapurban azt a négycsillagos szállodát, mert tudja, hogy olyan szolgáltatás lesz, biztos, hogy talál minibárt a szobában például, vagy légkondicionált a szoba, ezek mind-mind fontos kérdések a komfortérzethez.
Még egy dolog, hogy böngészgettem ott a weblapjukat, azt vettem észre, hogy elindultak az izgalmak, meg a rejtélyek, meg a krimik világa felé. Ez egy nagyon jó pofa nyitás, azt gondolom, a szállodaszakmától, vagy egy-egy szállodától. Ez a fajta programbővítés, vagy programkínálat, amiből önök is belefogtak.
Igen, mi a Hotel Líciumban mindig törekszünk valami újdonságra. Tavaly például nagyon nagy sikerűek voltak az élményvacsoráink, az idén pedig olyan újdonsággal jöttünk elő, két új programmal, melynek az a neve, hogy Rejtélyek Városa és Hotel Krimi. Mind a kettő egy ilyen izgalmas, nyomozós, kicsit olyan logikára épülő, felfedező program, két-két órás programok egyébként. A Rejtélyek Városa, hogy a cím is elárulja, egy debreceni városnézést foglal magában, és úgy fedezheti fel a résztvevő a híres épületeket, vagy az érdekes történelmi hagyományokat, hogy közben kap hozzá egy rejtélyes nyomozás feladványát, és ahogy halad a város nézésben, egyre mélyebbre kerül ebbe a témába. Nagyon érdekes, nagyon izgalmas, szinte észre se vesszük, hogy eltelik az a két óra hossza. Nagyon jó a szabadidős vendégeknek, akik szeretnék Debrecen városát felfedezni és megnézni, de csapatépítésnek is nagyon jó, a mi csapatunk is elsőként próbálta ki, hogy tudjuk ajánlani a vendégeknek. A Hotel Krimi pedig szintén hasonlóan történik egy rejtélyes gyilkosság, persze csak elméletben, tehát nem a gyakorlatban a szállodámban, és azt kell nyomozni ott a szállodában, és ennek kapcsán tényleg olyan hamar elrepül az a két óra hossza, és tényleg megmozgatja a fantáziát, a képzelő erőt, közben meg még szórakozik is az ember, hogy ajánlom bárkinek.
Hát akkor Poirot lelkes híveinek is ajánljuk ezt a lehetőséget. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezekről is beszámolt. Szerdi Zsuzsanna, a Debreceni Hotel Lícium igazgatója volt a vendégem. Köszönöm szépen, kezi csókolom.
Köszönöm szépen, és viszont hallásra.
Csak a legjobbat. Heti országos programajánlatok.
A Trafó Kortárs Művészetek Házában május 26-a és 28-a között három napig látható a francia kötél akrobata művész Fragan Gelker cirkuszi produkciója Üres cirkuszi tanulmány címmel. Az előadás különlegessége, hogy dramaturgia íródott köré, megelevenedik benne az artista élete, miközben a Trafó nagyterme kezdi visszakapni régi ipari arcát és transformátorházzá alakul. A Várfog galériában és a mellette található Várfog projekt roomban június 18-áig látható Jovanovics Tamás egyéni kiállítása, amely a művész munkásságának elmúlt 12 évéből mutat be gazdag válogatást. Jovanovics alkotásait illuzionisztikus térmezőként értelmezhetjük, amelyben a színek kapnak elsődleges szerepet, az általuk létrehozott ritmusok zenei ütemeket, szekvenciákat idéznek. 20 év kincsei, tárgyak, történetek a Gödöllői kastélyban címmel a Grassalkovics kastély megnyitásának 20. évfordulója alkalmából, az elmúlt két évtized legérdekesebb szerzeményeiből, letéti tárgyaiból és restaurátori munkáiból láthatunk időszaki kiállítást október 2-áig. A tárlaton a kiállított műtárgyak mellett megismerhetjük a hozzájuk kötődő történeteket és az adományozó személyeket is. Bővebb info a királyikastély.hu weboldalon. május 27-e és 29-e között Eper Fesztiválra és kézműves vásárra várják az érdeklődőket Tahitót faluban. A Dunakanyar egyik legszebb településén ilyenkor minden az Eper körül forog. Megtaláljuk sokféle változatában az epres méztől az Eper pálinkáig. De sok egyéb érdekesség is lesz, kürtős kalács, sporthelten sült lepény, játszóház, jó muzsika és ördögszekeres kézműves vásár. Minden, ami egy jó ízű és jókedvű családi fesztiválhoz kell.
Csak a legjobbat. Heti országos programajánlatok. Monitor délután. Élő magazin műsor a 94.2-n. Minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
Kedves hallgatók, köszönöm szépen a mai figyelmet. Ennyit terveztem már a Monitor délután 2 órás műsorában. Bizonyára emlékeznek, még 4 óra után az Opel legendák találkozójáról beszélgettem Koncz Gáborral, az Opel Magyarország ügyvezető igazgatójával. Aztán 5 perc után jött a Földgömb, Heiling Zsolt, a Földgömb kiadójának vezetője volt itt, és a felfedezők napját ajánlottuk a figyelmükbe. Aztán 5 óra után a turizmus.com műsorrészben Máté Kingával, a Turizmus Zrt. Belföldi igazgatójával beszélgettem a szép kártya jelenéről és jövőjéről, és Szerdi Zsuzsanna is a vendégem volt, a Debreceni Hotel Lícium igazgatójával a Hotel Stars kampány érdekességeiről beszélgettünk. Köszönöm szépen a mai figyelmüket, találkozzunk hétfőn, délután 4 órakor itt a Monitor délutánban, de ne felejtsék el pénteken 4 és 5 óra között Fintech világa és a közeljövő 2 remek műsor, akkor is találkozhatunk. A viszonthallásra.
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.